Tegnapig azon a nyomvonalon haladtunk, hogy, mit kezdünk azokkal a dolgokkal, amik körülöttünk vannak, körülbelül. És most egy olyan irányba szeretnék menni, ami azzal foglalkozik, hogy mit kezdünk azokkal a dolgokkal, amik mögöttünk vannak. Mert Jézus szerint kettő dolog tud minket igazán kilendíteni az Istennel való közösségből, és a jelenlétből, ez egy nagyon szép magyar szó, jelenlét, tehát hogy jelen lenni, itt és most, az egyik az, hogy félünk a jövőtől, tehát ami előttünk van, a másik az az, hogy, megsebződtünk attól, ami mögöttünk van, a múltban. És ez a kettő így együtt tud ránk törni, és teljesen kilendíteni abból, ami viszont most van. És igazából a valóságban egyetlen pillanat valóságos számunkra, és az a most. Tehát az összes többi az nem valóságos. Már vagy még nem valóságos. Igazából nem tudom, aki az elméleti fizikával foglalkozik, az, tudja, hogy az összes pillanat ugyanolyan valóságos. Csak mi mégis úgy megyünk, tehát mint egy filmkocka, vagy egy film, és Isten rendezi ezt a filmet, de ő ismeri az elsőt, a második, az összes, és az utolsó filmkockát is. Tehát ő az egész sztorit ismeri, sőt, ő rendezte. Ő írta és rendezte. Csak mi még nem vagyunk ott. Mi most pont itt vagyunk. És nekem egyébként egy tök érdekes élményem volt egyszer egy Esztiék családjában egy ilyen családi fotónézegetés volt, és ilyen 3-4 generációra visszamenőleg ilyen fekete-fehér képeket néztünk kivetítve, és hogy jaj, ott van a Jenő bácsi, ja, tudjátok. Na ez a fajta úgy, hogy én senkit nem ismertem közülük, még ott az elején, és olyan furcsa, volt egy ilyen furcsa, ilyen, ismeritek ezt a, egyszer csak így ilyen másik valóságba érkeztem, mert láttam a képeket, és tök érdekes volt, hogy ott állnak ezek a bácsik, meg nénik, és így mosolyognak, a másik látja a pokolba az egész. Ott állnak így ezek az emberek, és olyan volt, mintha nem egy fénykép, hanem mintha egy ablak előtt ültem volna, és én vagyok itt, és ők ott, és egymásra nézünk. Ők fekete-fehérek, mert már mondjuk 80 éves az a fotó, én meg színesnek érzem magam, így, és így nézünk egymásra. És ott van az a pillanat, és ez a pillanat, és közte egy pár évtized, és ő nem tudja, hogy én nézem őt. Ő most csak azt tudja, hogy gyertek még mindenki ide, mert most még egy fotózás lesz, ahogy ma is lesz egy, nem? És figyeljetek meg, bele fogunk nézni egy ablakba, és lehet, hogy a Máténak, meg a Dávidnak, meg a Natinak az unokái egy nap leülnek, és ránéznek erre. Ami ki lesz vetítve, és iszonyú bénának fog tűnni, mert ők már holografikus képeket fognak nézni, nem kivetítve, hanem körbejárható meg mi. És ez olyan lesz, mint nekünk a fekete-fehér. És ott nézik, ó, nézzétek, ott van anya, ott van, jaj, az András bácsi, meg ott van, jó, ha-ha. A másik meg egyáltalán azt se tudja, kik ezek. És majd amikor mi ott állunk, és oda nézünk, teljesen azt fogjuk hinni, hogy ez a valóság. De ők ott majd fogják tudni, hogy nem, ez a múlt. Mi meg csak sejtjük, hogy majd lesz egy jövő. Ez egy furcsa dolog, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy az a régebbi pillanat semmivel se kevésbé valóságos, mint ez a mostani. Ez a mostani is egy másik nézőpontból egy régmúlt. És hogyha így nézzük a dolgainkat, akkor tényleg rájövünk, hogy egyetlen pillanattal tudunk gazdálkodni. És az a most. És valahogy úgy intézte Isten, hogy az örökké valóság és az idő meccéspontja az a most. Nincs több. Tehát majd, ami lesz, azzal nem tudunk gazdálkodni. Mert nem is tudjuk, hogy ebből mennyi van. És hogy ami volt, abból se tudunk gazdálkodni. Tehát amikor a bátyám a tizedik éves szülinapját ünnepeltük Attilának, akkor én voltam 5 éves, és nem sejtettük, hogy a B oldalt raktuk fel. Mert ő 20 évesen halt meg. És azt szoktuk mondani, hogy 40 után, na ez már biztos a B oldal. De nem tudjuk, hogy már mi a B oldal. Nem tudjuk, hogy hol tartunk ebben, és nem tudjuk, hogy gazdálkodjunk ezzel. Ezt csak azért mondtam bevezetőnek, mert amikor Jézus a múltról meg a jövőről beszél, hogy ne aggodalmaskodjatok amiatt, ami jön, és a múlttal még radikálisabban foglalkozik, ezt majd próbálom bemutatni, tehát hogy gondolkodja múltadról, akkor ő ezt azért csinálja, hogy a jelen pillanattal jól tudják gazdálkodni. Azért, mert állandóan a Bibliában ez a ma. Tehát ő is mindig csak egy van, a ma. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk. Ma. Igazából tegnap este szóba került a 10 évre előre tervezés, ami egyrészt jó, tehát van benne valami jó, az ember tervez, csak Isten végez, csak hogy ez könnyen leblokkolhatja, tehát nem is értjük, mit értett az alatt Jézus, hogy ma. Tehát valójában ő azt mondja, hogy a mi ambícióink a jövő elintézésével az a ma megélése kéne, hogy legyen, és minél inkább megyünk bele abba, hogy bebiztosítsuk a holnapot, annál inkább bukjuk be a ma felszabadult megélését. És ugyanez vonatkozik a múltra is. Tehát minél többet örlődünk a múlton, annál inkább bukjuk be a mostani pillanatot. Az üdvösség napja az ma van, azt mondja a Biblia. Nincs több, ma van. És akkor, hát most menjünk rá arra, hogy mi van a múlttal. Tehát kanyarodjunk rá erre. Nem tudom, hogy ismeritek-e, az egyik legbefolyásosabb értelmiségi, egy izraeli történész, Yuval Noah Harari, vagy ki olvasta esetleg a könyveit? A Harari, olvastad?
Nem olvastam végig.
Aha. Alapvetően a Homo Deus és a Sapiens című könyve. Ő történész, egyszerűen csak történészként előadásokat tartott a Jeruzsálem Egyetemen, és annyira sokan érdeklődtek ez iránt, hogy aztán tömegek kezdték el hallgatni, és végül könyv született. Kb. Mint a Jordan Peterson, olyan fajta. Tehát, hogy nem egy ilyen karriert akart befutni, hanem akkorát durrant az, amit egyébként az ő szakmájából.
Van egy nagyon szuper ilyen Biblia atlasza, meg ilyen magyarázó könyve, amit ő az egyik társszerző, ez magyarul. Ez, ami otthon megvan, és azt nagyon ajánlom bárkinek, akinek, gondolom van már mindenkinek ilyen.
Ez a Harari?
Igen.
Szerintem ez akkor más. Ugyanis ez
nem,
a csávó...
Nem ez a könyv, hanem
ja,
ez egy ilyen magyarázó, ilyen történelmi, ilyen bibliai atlasz részben, és régészeti...
Mert ez a Harari egy csont ateista ember, tehát teljesen ateista, teljesen elutasít minden vallást, és azzal állt elő, hogy egy narratívát ad arról, hogy kicsoda az ember. Micsoda az ember? Miért a Sapiens című könyvében a múltról beszélt, hogy miért lett az ember ember? És egyébként egy csomó jó gondolata van, jól ír, és egy csomó hülyeség, mármint keresztény szemszögből nézve. De az egésznek a legnagyobb, vagy a forradalmi újítása, hogy ebben a posztmodernben, amiben élünk, és aminek a lényeg, hogy nincs narratíva, nincs. Találd meg a tiédet, kész. Mindenkinek saját van, ő adott egyet mégis. Egy nagy elbeszélést arról, hogy lettünk az, aki. És még ha nem is értek vele egyet, de jó egy ilyet látni, hogy van egy ilyen. És a Homo Deusban pedig leírja, hogy mi lesz az ember. Fú, ez marha frusztráló. Tehát, hogy mi a jövő. Nagyon frusztráló, jó dolgok vannak benne, és iszonyú nagy és félelmetes hülyeségek. De a lényege az, hogy az ember Homo Deus megistenül. Az ember megistenül, és egy ilyen nagyon jó, nagyon optimista fölvezetése van az egésznek, és ezért mondom, ezért beszélek róla egy kicsit, hogy milyen fantasztikusak vagyunk, mi emberek. Kicsit kicsit ez a Francis Fukuyama nyomvonalán megy, tehát hogy ez az ember, ez a nyugati ember elérte a történelem végét, ennél jobb már nem lehet. Ezért minden ehhez fog majd igazodni. És ez már elég csúnyán bedölt, de a lényeg, hogy ezen a nyomvonalon eljut oda, hogy az ember végső vallása dataizmus, ő így hívja, az algoritmusok veszik át az irányítást az életünk felett, ugyanis az algoritmusok már most is nagyjából átvették, vagy nagyon sok szempontból átvették. Tehát itt beszélgettünk, hogy valamiről elkezdesz beszélgetni, rá se keresel, és a telód kidobja azt a reklámot, amiről beszélget. Vízágy. Tehát mondja, vízágy az nem egy olyan, hogy minden nap beszélgetsz a vízágyról. És egyszer így beszélgettünk, 2 perc van a vízágy. Reklám, hol lehet kapni, mennyiért. Mert az már oké, persze, hogy kijöttünk a nyaraláskor a Katica tanyáról, elindulunk, és megkérdezi a telefonom, hogy hogy tetszett a katicat anya. A nénikéd. Semmi között hozzá. Ahhoz se, hogy ott voltam. De értem, persze, mert az meg jó, hogy oda vezetett a telefonom. Cserébe ő elraktározta, hogy én ott voltam. Tehát ez egy ilyen, ismeritek, adok-kapok, de hát észnél kell lenni. Harari azt mondja, hogy ez minden fölött át fogja venni, tehát párválasztás, vagy ilyesmi. Tehát egy algoritmus sokkal jobban fogja tudni, hogy neked ki való és ki nem. Tehát az élet minden területe ilyesmi lesz. Lapozzunk Harariról, egy nagyon fontos megállapítása van 2016-ban, mivel bizonyítja azt, hogy az ember nagyon jó irányba megy, hogy legyőztük a vírusokat, a háborúkat és az éhínséget. Na most 3-ból 3. Jó, hogy többet nem írt Harari.
Ez az éhínségem, hogy gondolod 2016-ban?
Úgy, 2016-ban, hogy ugyan mindenre ezt mondta, persze vannak még törzsi villongások. Vannak még itt-ott hunták meg izé, de alapvetően a nyugat. A nyugat már ezt meghaladta. Érted? És tessék? Hogyne, és nagyon nagy sztár írja a következő könyvét, mint Francis Fukuyama.
Ilyen régészetben is így otthon volt.
Így van. Igen. Történész és régész.
Mert ez egy régészeti könyv, hogy nekem megvan.
Igen.
Tehát a régészet egyébként, akár, tehát most mindegy, hogy hívő vagy hitetlen, izraeli vagy egyiptomi oldalról hirdetlen alátámasztja a
Bibliát.
Így van. Tehát ez sokszor hitelsebb is nem hívőktől olvasni régészeti könyveket,
igen.
Mert hogy ők nem a szerint keresik a bizonyítékot, és ezt meg is. Ez valami eszméletlen.
Igen, folyamatosan bizonyítja a régészet, a bibliai
versenyt. Most hiszem, hogy a statisztikál szerint napi 10 000
ilyen fölgyűjt.
Igen. Ez egy kicsit szemet volt.
Igen. És a...
Másik kettőt még úgy, az se, de az...
Az se. De hogy semmi másról nincs szó azóta, tulajdonképpen 2020 óta, mint a vírusokról, a háborúkról és az éhínségről. Tehát ezzel sikerült neki... Abszolút 3 pálcikásat lőni a céllövöldében, tehát övi a plüsmaci, megnyerte, de ez nem baj, hát ugyanez volt a Fukuyama, hogy célba ért a történelem, mert most már ennél szebb és jobb nem lehet a világ, hát látjuk mennyire szép és jó. Viszont tehát látjuk, hogy ezek mindig újra megdőlnek, és nagyon furcsa korban élünk, és ezért egyébként nekünk az az óriási lehetőségünk, hogy olyan dologba kapaszkodhatunk, ami viszont így nem mozdul el, tehát sosem mozdul el. Tehát hogyha a 20. század elején kommunista lettél volna, mint ahogy anyukám keresztapja kommunista volt, meggyőződéses hívő, őt Auschwitzból hozták haza a szovjetek, ott mentették meg, miközben a családját kiirtották. Teljesen, még az apám is megértette, aki nagyon antikommunista volt. Azt mondta, hogy a Béla bácsi oké, mert ő nem tehet mást. Ráadásul tök tisztességes ember volt, de hogy emlékszünk rá, hogy ott ült, amikor így a rendszerváltás jött, és zokogott a tévé előtt. Látta összedőlni ezt az egészet. Látta megrendülni. És amire az egész életét rátette, az így úszott el a semmibe. De ez egy döbbenetes élmény, és sok ilyen van, hát azért hoztam ide Harari-t vagy Fukuyamát, mert így úsznak el a semmibe azok, amikért Nobel-díjakat kapnak meg, nem tudom én. És közben itt vagyunk egy ilyen kis körben, meg még sokan világszerte, ma vasárnap különösen, és így, ugye vasárnap van?
Igen.
És valamibe belekapaszkodunk, valamire rámutatunk, valamit megfogunk, és az soha nem mozdul el. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És tényleg nem mozdul el. Vannak keresztények, akik elmozdulnak. Néha mi is elmozdulunk. Néha kimozdulunk ebből, de mindig ugyanoda kell visszamenjünk, és ahogy Szent Ágoston mondta, hogy forog a világ, de áll a kereszt. Egyszerűen az a pont áll. És ezért ez egy csodálatos lehetőség nekünk. Most elolvasom azt az igét, ami szintén akármikor az ószövetségi időktől kezdve, akár 3000 évvel ezelőttől a bibliai időkig, és mostanáig mindig pontosan ugyanazt jelentette, ugyanazt jelenti, és most is ugyanúgy kapaszkodhatunk bele, és hiába a modern pszichológia minden ehhez képest igaz vagy nem igaz. Ez a Róma 8.1. Nincsen tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, mert az élet szellemének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Én a kárhoztatásról szeretnék beszélni, és a kárhoztatás érzelmi lenyomatáról, a szégyenről. Ez az, ami a múltból határoz meg minket. A szégyen. És a szégyen a legkevésbé megélhető és kifejezhető érzéseink közé tartozik. Tehát a szégyennel annyira nem tudunk mit csinálni, hogy sokszor helyettesítő érzéseket, helyettesítő dolgokat teszünk be elhárításként. Tehát ismeritek a nagyon alacsony mit ugrász kollégát, aki állandóan valami nagynak mutatja magát, meg a pozícióra tör, meg ezek ilyen helyettesítő érzések, mert kicsi kora óta mindig szégyelte, hogy kicsi. És olyan félszegen nézte a tükörben, hogy most még oké, de hát látta már, hogy a barátai már rég egy fejjel magasabbak. És, tehát ez egy nagyon nehéz dolog, és akkor valamivel helyettesíteni kell ezt, valamivel kompenzálni kell ezt. Itt az igében egy olyan dolgot szeretnék mutatni nektek, amit én nagyon-nagyon sokáig nem értettem. Már rég prédikáltam, és úgyse értettem. Most is van ilyen, de ez jó, mert mindig van merre tovább menni, de hogy ez viszont fantasztikus módon számomra életté vált ez az ige. Van egy olyan jelenség, hogy egy prédikáció általában miről szól. Itt beszélgettünk többször is arról, tegnapi ebédnél is, de korábban is Imiékkel, hogy milyen típusú prédikációk és prédikátorok vannak. És hogy van egy jelenség, hogy nem tudom, hogy Svájcban, hogy van Magyarországon, illetve azt látom, hogy Amerikában hogy mennek a dolgok, de egy nagyon kétfelé mennek, illetve többfelé, tehát ismeritek, vannak azok a prédikátorok, akik mindig arról beszélnek, hogy tehát így karikás ostorral prédikálnak. Tehát, hogy szedd össze magad, mert aztán balhé lesz, és úgy érzed, hogy így jó alaposan elvertek, mikor vége a prédikációnak. És ennek kompenzálásaként vannak olyan prédikátorok, akik viszont arról beszélnek, hogy te milyen cuki-muki aranyos vagy, én mindig minden körülmények közt nagyon szuper vagy, és ebben higgyél, bízzál, és valahol mind a kettő kitolva a falig elég idegesítő egyébként, elég megnyomorító. De azért egy ilyen közepet lőhetünk, hogy a legtöbb prédikációnak van valamiféle közös magja. Egy ortodox zsidó barátom mondta, aki rabbi, hogy minden zsidó ünnep ugyanarról szól, el akartak pusztítani minket, nem sikerült nekik, együnk. Tehát ez a minden zsidó ünnep, erről szól, mindegy, hogy Jom Kipur vagy, mindegy, széder lakoma, erre fölfűzhető az összes zsidó ünnep. Tulajdonképpen szimpatikus, főleg a vége. De hogy van egy a történelemből, a zsidó történelemből és a zsidó kollektív tudatból származik egy ilyen, hogy ezt kell ünnepelni, hiszen a fő cél a fönnmaradás. A fő cél, hogy megmaradni. Nem szétszóródni, hanem megmaradni, egybe maradni, megtartani az identitást. Ezért az igazi ünnep az, hogyha valakik el akartak pusztítani minket, már pedig ez Eszter könyvétől a fáraókon keresztül a holokausztig elég sokszor megtörtént, nem sikerült nekik, és ebből következik, hogy együnk egy jót. Most a keresztény prédikációknak így ez az ősmagja, az, hogy ilyen szentnek kéne lenned, sajna nem vagy ilyen szent, igyekezz. Tehát ne együnk, hanem szedd össze magad, és legyél ilyen szent. Vannak ilyen mémek, tudjátok, hogy ő Tibi, és valami, legyél te is Tibi. Tehát, hogy legyél te is szent. És akkor van egy ilyen Tibi a prédikációban, Péter apostol, vagy Dávid, vagy Gedeon, ahogy harcol, és oda csap, meg minden. Utána jön az a rész, hogy na te mekkora kis mit ugrász vagy, hol vagy te ehhez, És a végén hát egy felszólítás, hogy igyekezz, hogy legyél ilyen. Ha van egy kis eszed, akkor utána együnk is van még, de ez már fakultatív, a prédikáció nem tartalmazza. És itt rögtön fölmerül egy olyan paradox dolog, hogy milyen egy jó hívő? Ki az a példa? Tehát kik azok a példák, akik előttünk vannak, ki a Tibi az Isten országában, vagy a Jani? Tehát, hogy ki az, aki igazán példa? Mert vannak ilyen klassz csúcspontok, tehát, hogy hiszel-e, mint Illés? Mert ez azért nagyon megjeleníthető. Hogy ott van Illés, 400 bál pap, és azt mondja, hogy mindjárt ide jön a Isten nyila. Az én áldozatomra fog, azt megemészti. Tietek? És van benne valami igazi ilyen James Bondos, tehát ő nem egy ilyen önemésztő hithős, mint Gedeon, tele nadrágizé, hanem ő így áll, és akkor mindjárt jön. Ja, nehogy azt higgyétek, öngyulladás lesz, öntsetek rá csak vizet? Ráöntenek egy csomó vizet, értitek? Ez a ilyen, kicsit ilyen Leonidasos, hogy nem csak, hogy gyere ide, ott haraplak ketté, ahol a legvastagabb vagy, hanem még be is szólok egy jót, mielőtt. Ma este a pokolban vacsorázunk. Tehát így ilyen menő, tehát ilyen nagyon menő, ahogy ezt csinálja. És akkor tényleg, és tényleg az ő áldozatára tekint Isten, és tényleg megemlítsz. Szóval de az, tekintettel arra, hogy ő nem olvasta ezt a történetet, neki ott ezt pillanatról pillanatra meg kell élni, és vajon mi lesz? Mert hogyha nem, ha nem jön a tűz, hát akkor neki reszeltek, mert egyedül van ott a 400 pappal szemben, a meccs után egyébként lemészárolták a 400 papot. Elképzelhetjük, ha fordítva történik, akkor hasonló a helyzet. Tehát egy ilyen élet-halál helyzetben egy valami hihetetlen vagány, elementáris hit győzelmet aratni, ezt így be lehet mutatni. Tehát ez így oké. És akkor utána azon gondolkodsz, hogy jaj, én meg mikor várom a csekket, akkor is összetojom magam, meg hülye a gyerek, akkor is ideges leszek, én meg... Szóval könnyű belőni a távolságot, és utána azt mondani, hogy igyekezz, és így mész haza, okay. És az egyetlen lehetőséged, ha őszinte vagy, hogy ez vasárnapra vonatkozik. Tehát ez hétfőn, ez nem érvényes, vagy nem úgy érvényes, tehát nem kell túl...
Mondhatod azt is, hogy okay, volt Illés, meg négy páran, de a többi ember a Bibliában csak ember.
Igen, tehát hogy ez egy ilyen elit kaszt, és nem feltétlen kell. Igen, de a prédikátor nem így mondja. Tehát a prédikátor azt mondja, hogy legyél te is, Tibi. Tehát legyél te higgyél te is. Sőt, ugye azt mondja az apostol is, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint ti. Tehát ezzel áthúzza ezt az egyetlen kis mencsvárunkat, de...
És igaza van, de ugyanakkor nem valahogy nem jön át neki, hogy ez mit okoz a hallgatókban.
Így van. És itt visszatérhetünk a gyerekekre, majd ha beszélgetünk. Hogy ettől függetlenül igaza van a prédikátornak, az benne a gond. Igaza van, hogy legyél te is, Tibi, csak mégis, és itt jön megint, hogy ez egy spirál, ha fölülről nézed a szerpentint, az egy spirál. A mélylélektani alapvetés, hogy a psziché spirál alakú. Senki nem így megy Isten országában, hanem így, mindig. Tehát mindig, ez ugye nem érvényesül a felvételen túlságosan. Tehát így rajzolok ilyen köröket. Illusztráció. Tehát, hogy attól még, hogy engem hogy érint, és attól még, hogy ez a pillanat úgy tűnik kontraproduktív, attól még lehet teljesen igaz. Attól még lehet teljesen igaz. És majd meglátjuk, hogy. Itt van például, hogy vizen jár Péter. Lép ki a csónakból. Oké. És kilép. De ezt hogy hasznosítod? Tehát oké. Ha eléggé elszimbolizáljuk, ha elég messzire tesszük az absztrakt világban tőlünk, akkor lehet belőle egy kellemes prédikáció, de már úgy se nagyon, hogyha azért közelhozva jól tekintjük képnek, tehát hogy hagyd el a komfortzónádat. Mert a komfortzónán belül nem tudsz hinni. A komfortzónán belül nincs hit. Járja a csónakban? Oké. Okay. A csónakban nem lehet járni? Ejtőernyőz a székről, leugor? Hát lehet, csak nem nyílik ki az ernyőd, és nem tudsz ejtőernyőzni. Ahhoz föl kell menni a komfortzónán kívül 1000 méterre. Vagy itt a, látjátok a hegyeknél. Tehát a mélység nélkül nem tudod megtenni. Csak utáljuk a mélységet. Én legalábbis utálom azt a mélységet. Amíg a vízre nem néz, nem tudsz hinni. Na most ez is olyan, hogy azért gyorsan inkább pucolunk vissza abba a fölfogásba, hogy hinni egyenlő, van egy véleményem Istenről, Jézusról, stb. De azért ne dumáljon bele senki abba, hogy hol van a komfortzónám. Ne szóljon bele senki, hogy élek konkrétan, milyen döntéseket hozok. És főleg ne egy ilyen ködös valaki, Jézus, vagy ilyesmi, hanem úgy a csónakon belül legyen jó az élet. A csónakon belül működjenek a dolgok. Erre való. De hogyha igazán belegondolunk, és azt mondjuk legyél te is Tibi, ez esetben Péter, akkor megint az van, hogy lapozzunk, legyen valami kellemesebb téma. Mert akkor igyekezz, és erre e felé nagyon nehéz igyekezni. Beszélsz-e Istennel, mint Mózes? Vele szemtől szembe beszélt. Vagy harcolsz-e olyan keményen, mint Józsué? Vagy önfeláldozó vagy-e, mint Eszter királyné, és bölcs vagy-e, mint Salamon? És mindig jön az újabb Tibi, és mindig jön az újabb frusztráció, mert az a következtetés, hogy ez nagyon szép, nagyon köszönjük, és a válasz nem. A válasz nem, nem vagyok olyan. Nem vagyok, mint Józsué, mint Eszter, és nem, mint Salamon. Ugye, és itt jön ez a nagy nem, hogy te milyen vagy, ez a második. És csendesen, ha még komolyan veszed, akkor szégyenkezve nézel magad elé. Ha már elég tapasztalt vagy, akkor tudsz már szégyenkezés nélkül is így. Tehát így el tud ereszteni a füled mellett azokat a dolgokat, hogy ne bántsanak. Ebben egyébként óriásik vagyunk, tehát erre hihetetlen tehetségesek vagyunk. A Kegyelem és Kalmár Szellem elején leírtam ezt a történetet, hogy a gyülekezetben prédikált a prédikátor arról, hogy amikor a vámszedő és a farizeus egymás mellett imádkozik, és a vámszedő azt mondja, hogy ugye a mellét verve, hogy ó, Uram, bocsáss meg, hogy ilyen vagyok, és nem vagyok méltó, és mit tudom én, és akkor a farizeus pedig imádkozik utána, hogy ó, Uram, köszönöm neked, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Hanem én milyen? Tulajdonképpen, hogy mennyire szuper vagyok. Egyébként megint jön a paradox, igaza van, nem? Tehát van egy szint, ahol neki igaza van. Nem sokkal jobb egy hívő embernek lenni, aki imádkozik, adakozik, böjtöl, mint egy gazembernek? Mert a vámszedő egy maffia vezér volt, de hát mi is ezt tanítjuk a gyereknek. Tehát mindig velünk van ez a paradoxon. De mindegy, lement a prédikáció, és utána a presbiter imádkozott befejezésül, hogy Urunk, hálát adunk neked, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint az a vámsz, vagy mint az a farizeus. És ez volt az ima a vége. És ez mutatja, hogy úgy tud átmenni, hogy ilyen zseniális utakon távozik, és ilyen hülyeség jön ki a végén. Tehát szokták mondani, hogy a egyetemi előadás, mint definíció, a professzor jegyzetéből információ átáramlás a hallgató jegyzetébe, anélkül, hogy bármelyikük agyán átmenne az egész. Ez a egyetemi előadás. Na, ilyesmi tud lenni a prédikáció is. Információ átáramlás, anélkül, hogy bármelyikünk szívén átmenne, hogy egy ilyen imádság ezt leleplezi. De most foglalkozzunk ezzel az űrrel, ami keretkezik Tibi és én köztem, az aktuális hithős és én köztem, mert mi terem ott? Tehát amikor fölteszi a kérdést, a prédikáció, hogy mert hány embert ért meg általad, mennek a pokolba, te meg itt maszatolsz, aggodalmaskodsz, nem bízol Istenben, ez neked szolgálat? Nézd meg Pált, nézd meg a mártírokat, hol az ébredés, hol a izé, hol a szolgálat, hol a munka, nézd meg a gyerekedet, nézd meg a családodat, nézd meg a gyülekezetedet, és így tovább. És végül ott ülsz, és végül is a távolság áthidalhatatlannak tűnik, és a felszólítás a végén, hogy igyekezz, pedig megerősíti ezt a szégyent. Tehát megerősíti azt a szégyent, hogy hát ez van. Akiben van elég rös, vagy még elég fiatal hozzá, az akkor keres olyan könyveket. Tehát a böjt titka. És hogyha böjtölsz, akkor jobban igyekszel. És akkor lehet, hogy ez mind megoldódik. Lehet, hogy egy másik szintre lépek. Vagy az imádság. Hogy úgy imádkozz, vagy annyit imádkozz, vagy a Biblia olvasás, vagy a szolgálat, vagy a mindenféle, van a könyvek, módszerek, pótszerek, mindenféle van, hogy így lehet, hogyha egy protézist még beillesztesz, akkor az áthidalja ezt a távolságot, és már nem leszel így. Csak az a gond, hogy ezek aztán nem jönnek be sose. Tehát nem jönnek be, és mindig kiderül, hogy a király mesztelen, amikor kiderül, akkor az őszintébje balra el, a gyülekezetből, meg a hívő életből, és még vele is van az igazság, mert megmondja, hogy ezek mind képmutatók, hát én is az voltam. Vagy ott lapítva, képmutatva megmaradunk valamelyik bal sarokban, a gyülekezetben, és igyekszünk terepszint ölteni. Tehát azt gondoljuk, hogy csak mi nem vagyunk eléggé tibik, a többiek igen, esetleg az, hogy ők sem, meg én sem. Erik Bern a emberi játszmák, hogy milyen habitusú emberek vannak. Tehát van az, hogy én oké vagyok, de te nem. Van az, hogy én is oké vagyok, és te is. Van az, hogy te oké vagy, de én nem. Nem tudom, ezt ismeritek-e. Tehát ezek alap hozzáállások embereknél. Ez a gyülekezetben is így van. Tehát az én oké vagyok, de te nem, ő a legmegnyomorítóbb prédikátor. Mert mindig azt fogod látni, hogy ő Tibi, hogy legalábbis a legtibibb mind közülünk, és mi meg kis macskajnácsik vagyunk. Az én nem vagyok oké, de te igen, ő az, aki mindig... Tehát ő az, aki tényleg úgy gondolja, hogy ő nincs rendben, de mindenki más igen. Talán a legegészségesebb az, hogy én is oké vagyok, meg te is oké vagy. Mert akkor tudunk beszélgetni, akkor egy ponton vagyunk. Szóval egy gyülekezetben könnyen kialakul az, hogy én nem vagyok oké, és mindenki más igen. És különböző következményei lehetnek ennek. Amikor nagyon ifjú voltam még, akkor mi első világháború előtti időszakról. Nem, szóval akkor én meg voltam győződve, hogy lehet így igyekezni, és ennek az igyekezetnek meg lesz a jutalma. És olyan fajta igyekezeteket, hogy is mondjam, tehát úgy igyekeztem, ami nem is nagyon mondtam el a környezetem, mert se a gyülekezetben, se a... Ilyen, hát volt egy-két olyan lelkivezető, és ezért is kerestem mindig olyan embereket, akikben bíztam, akikkel beszélgettem, akikkel úgy éreztem, megoszthatom, hogy mondjuk egy ilyen evangéliumi közösségben ortodox sivatagi atyák írásait olvastam, a Filokáliát, hogy ők hogyan próbáltak úrrá lenni a belső káoszon, vagy a nyugati szerzetesek, remete szerzetesek, akik ugye megcsömörlettek az egyház, intézményes egyháznak a bűnös voltától, meg maguktól, és akkor ugyanígy kimentek ilyen sivatag ízékbe. És akkor amellett, hogy én konziba jártam, meg csináltam a tanulmányaimat, ilyen elképesztő, önsanyargató dolgokat végeztem. Most nem úgy értve, hogy így bántottam magam, de nagyon kemény böjtölések, nagyon kemény virasztások. Tehát a csúcs az volt, mikor én magam elaludtam a Zenei Akadémia színpadán. Tehát egy Orfeo, Monteverdi Orfeo operában játszottam, és elég sok olyan rész van, amikor mennek a áriák, vagy olyan recitatívok, ahol nekem nem kell játszani. És így ültem, és elaludtam. És mielőtt be kellett lépni, így föl kellett ébreszteni szabályosan. Tehát így a pulttársam így látta, hogy én szundizok. És ez mindennek volt a következménye, hogy nagyon-nagyon oda tettem magam. És a szolgálatban is. Tehát egy időben végeztem ifjúsági munkát, a Zeneakadémián alapítottam egy diákkört, mindenhol alapítottam egy diákkört, egy bibliakört, ahol voltam, ott alapítottam egy bibliakört, mint egy ilyen motoregér. Ja, tegnap volt kérdés, ez a fesztiválzenekar, ja, még előtte az Erkel Ferenc Kamarazenekarban, mert 15 évesen kerültem oda, azonnal megalapítottam a bibliakört, 16-an voltunk. Inkább az volt, hogy így, akik megtértek, azokkal összejártunk turnékon és azon kívül is. Aztán, amikor mindenki megtért, az egész zenekar megtért, akkor minden turnén volt bibliaóra, és mindenki ott volt. Kivéve egy fiút, a Jászpalit, és őt azzal ijeszgettük persze csak hülyeségből, hogyha visszajön az úr, és játsszuk a Csajkovszki vonós szerenád utolsó tételét, és visszajön az úr, akkor itt maradsz egyedül a színpadon. És ezzel hűítettük a palit. Na mindegy. Szóval, hogy ugyanez volt az a fesztiválzenekarban, hogy rögtön, de jutólag, tehát ez mindennek a következménye úgy, hogy közben azt mondom, ez jó dolog, tehát most úgy mondom, mint valami bűnvallás. De igen, mert ez is ilyen paradox helyzet. És mellette csináltam gyülekezeti munkát, lelki gondozást, ifjúsági munkát, evangelizációkat szerveztünk a gyülekezetben, evangelizációkat egyetemeken. Mit tudom én, 17 éves voltam, és ilyen az ELTE-n, a BTK-n, a közgázon, ilyen különböző csoportokban evangelizációkat szerveztek, hogy én ottan beszéljek. Tehát ez ment, és közben börtönmisszió, Baracskára jártam, a Csillagbörtönbe jártam, és így utólag olyan szinten nem voltam fölkészülve erre az egészre, tehát annyira túl toltam ezt a bringát, hogy így nem is értem. Tehát nem is értem. De a motiváció mi volt? A motiváció ez volt. Egyszerre jó is, meg rossz is. Egyszerre az, hogy szolgálni az Urat, hogy végül is az egésznek ez az értelme most itt. Persze legyakorolni, meg mit tudom, művészkedni, de az egésznek, az életemnek az az értelme, hogy szolgálom az Urat. De a másik meg, én utólag is érzem az izzadság szagot ebben. Tehát ez a, ahogy még. Úgy emlékszem, hogy felszálltam egy repülőre, amikor már fesztiválzenekaros lettem, 22,5 éves voltam. És mentünk Hongkongba, és én a repülőn ülve sírtam. Mert azt éreztem, hogy most elmegyek, de most mi lesz ott? Volt egy barátom, aki megtért, de nagyon súlyos alkoholista volt, és egy furcsa alkoholizmusa volt. Ő nem folyamatosan ivott, sőt, egyáltalán nem ivott. Egyáltalán nem ivott. Csak évente egyszer ivott, de akkor 2 hétig, és a detoxi volt a vége. De ebben a 2 hétben úgy volt, hogy itt mindent elvesztett. Tehát mindig a munkája is elveszett, tehát építési vállalkozó volt, nem, hogy nem vette fel a telefont, nem volt. És nem túlzok, hogy 1 literes üvegből itta a vodkát. Tehát egy ilyen sluk az 1 liter, és visszafeküdt az ágyba. 1 hét után már ilyen tájogok voltak, minden ilyen felfekvések, nem is kelt fel. És a WC-re sem ment. Tehát, hogy teljesen, én nem is ismertem ilyen embert korábban. Meg ilyen alkoholizmust. És ez volt. És volt egy megegyezésünk, hogy ha jön a kísértés, akkor akár éjszaka van, akár nappal, akármi, akkor fölhív, oda megyek, és megfogom a kezét, és nem iszunk. És ez lesz, mert amúgy egyébként tök nagyon-nagyon lendületes, nagyon jó lelkű szolgálattevő ez a fiú. Hát volt. Na, az történt tényleg, hogy elmentem egy 2 hetes turnéra, és mire hazajöttem, meghalt. De én nem voltam fölkészülve arra, hogy ne vádoljam magam ezért. Ez ugyanígy megtörtént egy másik fiúval, nem a gyülekezetünkből, aki felhívott, hogy akkor még konzis voltam, hogy beszélgessünk. Gyuri bátyámnak volt a osztálytársa. És mondtam, hogy oké, De most én elmegyek Párizsba, és 3 nap múlva jövök vissza. Az Erkel kamarazenekarral mentünk. 3 nap múlva visszajöttem, és amikor már Pesten voltunk, a busszal jöttünk, és látom az újságárusnál Zsaru magazin, fejbe lőtte magát egy biztonsági őr a szolgálati fegyverével, és az ő volt. Az ő volt. És én ott voltam, hogy azt mondtam, hogy nem, most nem tudunk beszélgetni, hanem ha majd, ha hazajövünk. Én erre egyáltalán nem voltam fölkészülve, és meg voltam győződve, hogy miattam halt meg ez esetben 2 ember. Mert tehát én innen tudom utólag, hogy itt ez egyáltalán nem voltam kész arra, amit műveltem. És ennek az egyik drive-ja egyértelműen az volt, hogy igyekezz, hogy legyél te is olyan. Hogy told följebb, mert oké, megtért egy ember, és miért nem 10? Megtért 10, de miért nem 100? Mindig lehet még rátenni egy lapáttal. 100 ember megtért, és a többi megy a pokolba. Te meg itt játszadozol? Meg, tudjátok, van ez a... És egy gyomorgörcs lesz a kereszténység. Tegnap kitárgyaltuk, hogy milyen az a módszer, amikor nem ez történik, hogy igyekszel, hanem képmutatás lesz, mert tudod, hogy nem megy. Ez amikor nem gipszelteti be a lábát, mert akkor kiderülne, hogy amit prédikál, az rá nem érvényes, vagy kölcsönt vesz föl ahelyett, hogy azt mondaná, hogy testvér, kicsit leégtem. Semmi gond, csak most ez van, imádkozzatok, értem, hogy tudjak jobban vállalkozni, mert most ez nem egy, nem sikerült. Ezt nem lehet mondani, hanem mutatni kell, hogy én áldott vagyok. Tehát ez is egy nagyon veszélyes dolog. És hát van a teljes kiégés. Amikor már a módszerek nem működnek, elég sokan landolnak ilyen lelki gondozásban. Ezek közül ilyenkor nagyon nagy a baj. Tehát ilyenkor borzalmasan nagy a baj. Őrzök ilyen leveleket, hogy és ezekből a legdurvábbak mindig a hívő közösségből kikerült emberek. De levél se kell, a gyülekezetünkben volt egy srác, velem egy idős. És mi jóba is voltunk. Én egy kicsit lazább gyerek voltam, ő egy kicsit kocka, egy kicsit ilyen jól fésült, kicsit ilyen túl jó tanuló volt. Tehát kicsit Steinman volt nekem, de együtt nőttünk föl, minden, és amikor 15-16 évesek voltunk, akkor ő elkezdett járni egy olyan bibliakörbe, ahol ezt a igyekezz dolgot egy kicsit túltolták, és az egész arról szólt, hogy majd nem sokára jön vissza Jézus, és neked addigra kész kell lenni. Most ez ugye ennek a paradigmának a legneurotizálóbb verziója, hogy jönnek ezek a, csak úgy mondtuk, hogy fenevadas, fosatós üzenetek, tehát ilyen eszkatológikus izé, aminek az egyetlen értelme, hogy még ilyen izék is felsejlenek már, nem csak a múlt hősei, hanem a jövő rémségei is, és te ott vagy, és emlékszem, hogy úgy indult az ő szétesése, teljes mentális szétesése, hogy az otthonában olyan sok testvér, 5 testvér voltak ők is, a szülők is hívő emberek, apuka igehirdető, anyuka gyerek, missziós, és így ment föl le, tördelte a kezét, és mondta, hogy igen, röplabdázunk, játszogatunk, kártyázgatunk, és jön vissza az Úr, és mind itt maradunk. És így, ez a rettenetes. A lényeg az, hogy ez odáig ment, hogy teljesen szétesett, és egy paranoiás skizofrén tünetegyüttest hozott össze végül, tehát konkrétan nagy pszichiátriai eset, aki immár azóta, tehát most már ő 50 körül van, de senkivel nem érintkezik, senkivel nem beszél, a szülei próbálják valahogy őt otthon kezelni, nincs betegségtudata, nem vesz be gyógyszert, hullanak ki a fogai, besárgul a bőre, hullik a haja, egy emberi roncs, és ugyanebben az izében van, és az egész innen indult. Az egész innen indult. Tehát a teljes szétesésig mehet ez. Van a... ismeritek az anorexiát, amikor ez egy civilizációs betegségünk, hogy annyira olyan testképzavar áll elő, főleg egyébként leányoknál szokott lenni, nézik a barbikat, meg nézik a fantasztikus Photoshoppal kieditált sztárokat, meg instacelebeket, és nézik a saját testüket, és azt mondják, hogy hát én dundi vagyok, én kövér vagyok, és akkor elkezdenek nem enni. Nyilván más oka is van, de ez a végső kiváltó, ezért tiltották le ezeket a gyufaszál modelleket a nagy poszterekről sok felé. És ilyesmi ez. Ez ilyen keresztény anorexia, hogy van egy ideál, elénk rakva, magamra nézem, azt mondom, hogy hát ez szörnyű. És végül halálra éhezem. Tehát ez nem segít. Igyekezni kezdek, hogy én is legyek olyan, mint a nem tudom, Cindy Crawford, vagy akárki, és nem vagyok olyan, és ez annyira frusztráló, hogy végül szétesek. Na most, amikor ez jön, akkor különböző, tehát mindaz, amiről most beszélek, az, hogy a milyennek kéne lenni, és a milyen vagyok közötti gödörbe belesünk. A Pedig mi azt hittük című könyvem egyik ilyen mottója az lett, hogy a prédikátor minden héten egyszer elmondja, hogy milyennek kéne lenni. Hogy minek kéne lenni. A lelki gondozó meg minden nap 7-szer hallgatja meg, hogy mi van. Tehát itt a gödör. És az a baj, hogy a mi van és a milyenek kéne lenni közt van a gödör, és ez van, ez a szégyen. Tehát ez lesz az, hogy a szégyenben szocializálódunk egy ilyen toxikus közegben. Hát gondoljátok el, ez egy külön téma, majd e felé most nem menjünk el, de hogy a gyerekek, a fiatalok hogyan szocializálódnak szexuálisan. Most először is, most már az online világ miatt elképesztő tartalmak ömlenek rájuk. Tehát belemennek úgy a kamaszkorba és a felnőtt korba, hogy nagy eséllyel azt fogják hinni, hogy amiket végignéztek online, az valóságosan a szexuális élet. Mi lesz ebből? Katasztrófa. Katasztrófa. És szégyen. A másik, hogyha keresztény közegben, és esetleg folyamatosan, tehát vagy elhallgatás, vagy pedig olyan mindig egy negatív kontextusban hangzik a szexualitás, akkor eleve szégyenben fogan meg a gyerekeknek a szexualitása. Tehát eleve összenő a szégyennel a szexualitás. Most így aztán, most lehet választani, hogy akkor a keresztény vagy a világi, egyik jobb, mint a másik. Tehát nagyon nehéz dolog, mert mind a kettő a szégyenben fogan meg. És azért mondom, ne menjünk bele, mert persze fölmerül, hogy mit lehet ilyenkor tenni, de most nem e felé szeretnék elmenni. Csak hogy milyen alattomos dolog a szégyen. És van világi formája is, és van vallásos formája is. Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy most megszakítjuk adásunkat, és beszélgetünk, és majd az úrvacsora előtt még folytatjuk. Jó? Tehát most így akkor fogjuk lekerekíteni, tehát, hogy Isten hogy oldja meg ezt a szégyen kérdést. Az pont jó lesz az úrvacsorához.